Kedves gyülekezet, ismerjük ezt a történetet az evangéliumokból, amikor egyszer Jézusnak föltettek egy kérdést. Egy törvénytudó tette fel ezt a kérdést neki, amit három evangélium is feljegyez, megörökít, mindhárom egybecsengően ugyanazt tartalmazza. Így hangzott ez a kérdés, hogy Mester, melyik az első és legnagyobb, vagy másút legfőbb parancsolat? Máté evangélium 22. fejezetében, Márk 12-ben és Lukács 10-ben is olvasható ez. Jézus válaszolt erre a kérdésre. Ismerjük a választ, azt hiszem, hogy kórusban el tudnánk mondani, hogy hogy is hangzik ez a válasz. Ugye az volt a válasz, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. És rögtön hozzátett még valamit, bár a kérdés erre már nem vonatkozott. Azt mondta Jézus, különösebb kérdés nélkül, hogy a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagad. Ezzel mit fejezett ki Jézus? Hogy nem várt második kérdésre, kérdés nélkül azon nyomban hozzáfűzte azt, hogy ez a kettő egymástól elválaszthatatlan. Szervesen összetartozik. Az elsőből fakad, sarjad a második. Attól elválaszthatatlan. Nem lehet csak az elsőről beszélni, mert hiszen Jézus azonnal hozzáfűzte, hogy olyan szorosan összetartozik, mint amit külön nem is lehet kezelni, mert azonnal, ha ez megvan, abból azonnal egyértelműen fakad a fele barát, az embertársunk szeretete is. Sőt, mondhatjuk azt, hogy az elsőnek mint egy fokmérője a második, mint egy lakmuszpapír. Biztosan jelzi, hogy megvan-e, hogy van-e. Mert ha megvan az Isten iránti teljes szívű szeretet, akkor abból törvényszerűen fakad, következik, sarjad, kinő, mert szervesen hozzá tartozik. Én azt gondolom, hogy föltehetjük ezt a kérdést magunknak, magunk felé irányítva, hogy állunk az úrvacsora felé közeledve ezen a mérlegen. Hogy mik rontják meg a békénket és az emberi kapcsolatainkat, sokszor azt gondolom, legtöbbször apró dolgok. Ritkábbak a nagyobbak. Legtöbbször apró dolgok. Úgyhogy magunkban nézünk, hogy min bántódunk meg, vagy mivel okozunk ugyanilyet másoknak, akkor mondhatjuk, hogy bántások és megbántódások, sértések és megsértődések, hogy Példabeszédek könyve 12. fejezetében olvasható, az ige első, a 17. vers első felében, hogy van olyan, aki beszél hasonlókat a törszúrásokhoz. Van olyan, létezik. Lehet használni a beszéd adományát erre is, hogy törszúrásokhoz hasonló sebeket ejteni vele. Példabeszédek könyve 15. fejezet első versében is csak egy részét idézném most ennek az igének, hogy a megbántó beszéd támaszt haragot. Ott is ugye a megbántó beszéd, a sebző megbántó beszéd. Sokszor még ennyi sem kell, mert az emberben sokszor fölmerül valami félreértésből fakadó, és akár, hogy azt mondta, azt gondolta, úgy nézett rám, és akkor még nem beszéltünk a tényleges félreértésekről, amikről viszont a gonosz gondoskodik. Sátánnak mindig is célja, hogy egyenetlenséget támaszon, feszültséget keltsen ember és ember, testvér és testvér között, és egy kisebb-nagyobb közösség, családi közösség, vagy gyülekezeti közösség békéjét is megrontsa, megbontsa ezek által. Képzelt és valós sérelmek nap mint nap okoznak haragot, neheztelést, megbontják a békét és az egységet. És hogy mit tehetünk? Ugye ez a legfőbb kérdésünk, nem az, hogy a rosszat felsoroljuk, hanem hogy mit tehetünk, és hogy mit tehetünk az emberi kapcsolataink, Most kezdjük ott, hogy jó állapotban tartásáért. Hogyha már nem csak jó állapotban levő emberi kapcsolataink vannak, akkor mit tehetünk a javításáért? Vagy még egy lépéssel tovább megyünk, hogy ott már több a probléma, akkor a rendezéséért. Mit tehetünk? Milyen tanácsokat olvasunk az igében? Mert ugye napnál világosabban, az előző órában is a szülőhöz való viszony, a gyermekhez, a urakhoz, szolgákhoz, munkatársi és minden emberi kapcsolatra vonatkozóan ott az igében a világos, tiszta tanítás. Tehát mit tehetünk? Ugye ismerjük a legfőbbeket. Most nézzük ugye fokozatokat. A már idézett igéből Példabeszédek könyve 15. fejezet első versének csak egyik részét idéztem, hogy a megbántó beszéd támaszt haragot. De az igének a másik fele így hangzik, hogy de az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését. Ugye? Tehát, hogy mit tehetünk? Hogy megelőzzük? Tudunk erre bibliai példákat? Most nem sorolnám fel, mert bibliaolvasók vagyunk itt legtöbben, azt hiszem mindannyian, és ismerjük, eszünkbe juthatnak olyan példák, amikor nagy haraggal ment valaki, mert megbántó beszéd támasztott benne haragot, reggelre még csak egy ebe sem marad, eszünkbe juthat, hogy ki mondta ezt, és az engedelmes, szelíd, bölcs felelet elfordította a harag felgerjedését. Nyilván ehhez is két fél kell. A megbántódáshoz is kettő kell, de ahhoz is, hogy egy bölcs, szelíd felelet elfordítsa. Mert nem mindenkiben feltétlenül fordítja el. Lehet abban megáltalkodottan is kitartani. Aztán a másik ige, amit szintén csak az első felét idéztem, Példabeszédek könyve 12. fejezet, 17. vers, ahol azt olvassuk, hogy van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. Az egyik sebez, a másik pedig gyógyít, ugye? Sebez és gyógyít. Olyan csodálatosan elénk tárja ezeket az ige. Aztán egy lépéssel tovább lépünk, mert azért úgy érezzük itt a fokozatokat. Először is hogyan lehet kivédeni, ha ugyan lehet? Ha van fogadókészség, akkor szelíd, bölcs, nyugodt válasszal el lehet esetleg fordítani a harag felgerjedését. Ha már ott van, akkor gyógyítani a bölcs nyelvvel, ami orvosságként használható. Aztán Efézus beliekhez írt levél, 4. rész, 26. verse. Ha már a megsebződés, a harag megtörtént, ugye egy lépéssel tovább léptünk a folyamatokban, azt mondja itt az ige, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a ti haragotokon. Szoktuk ezt idézni, azt hiszem, hogy itt, akik most jelen vagyunk, mindannyian ismerjük ezt az igét. Elég csupán ismerni. Ugyanolyan, mint a gyógyszer. Ott van a polcon. Van, kiváltottam a patikából. Ér valamit. Ha nem veszi az emberbe, ha nem alkalmazza, akkor semmit nem ér. Sőt, még ennél többet mondok. Kárunkra válik, mert amit ismerünk, Isten, akinek sokat adtak, attól többet várnak. Az ismereteinket azt már számon kérheti rajtunk, hogy alkalmazzuk-e azt, amit ismerünk. És miért mondja, hogy a nap le ne menjen a mi haragunkon? Mert minden egyes szavunk és tettünk úgymond magvetés. Valami kis apró mag. Lehet jó mag, és lehet egy gyommag, egy rossz mag, ami kártékony. És mi történik, hogy vizuálisan képzeljük el, lepottyan a földre egy kis magocska. Az rögtön pillanatok alatt nem csírázik ki, és nem ereszt gyökeret. Idő kell hozzá. És megfelelő körülmények, ugye? Zavartalanság. Hogyha ott van egy darabig, akkor bizony, mit csinál? Kisarjad, gyökeret ereszt, kikel, felnövekedik, ahogy mondja az ige, hogy ne engedjük, hogy a keserűség valamely gyökere felnövekedjék. Gyökeret eresszen az ártalmas gyommag, és felnövekedjen. Egyrészt, mert hát tényleg keserűséget okoz, másrészt, mert még azt is hozzá kell tennünk, ugye az ige is ezt a példát használja, ugye ebből ez következik, hogy ami egyszer kisarjad, gyökeret eresztett és felnövekedik, az egy folyamatot elindít, annak kártékony lesz a magvetése is. Az ugyanúgy magvakat fog érlelni, és ugyanúgy elhullatja, és azáltal, hogy mondja az ige másod, hogy sokan meg ne fertőztessenek, azért kell. Azért ajánlja ezt a megelőzést, hogy ha már odáig jutott a dolog, ez megtörténhet családon belül, közösségen, bármilyen közösségen belül, ahol legalább két ember van. Hogy a nap le ne menjen a ti haragotokon. És ha ez már megtörtént, ugye egyre nehezebb kirángatni, akik kertes házban laknak, tudják a gyomokat. Minél mélyebbre ereszti a gyökerét, könnyen benne szakad, akkor már jobban hozzá kell készülni speciális eszközzel, ami mélyre hatol, nagyobb rákészülés kell, és még így is megtörténhet, akkor még nagyobb. Szóval ez mindig a megelőzés a jobb. Ezért mondja, hogy a nap le ne menjen. Mert minden egyes nappal erőteljesebbé válik a negatív folyamat, az a rombolás, az a kártékony dolog, ami elindul ezzel. És a harmadik, ugye két dolgot említettünk eddig, több igével alátámasztva, hogy hogyan lehet megelőzni lehetőleg, vagy ha már megtörtént a harag, akkor hogyan, mit ajánl, hogy amilyen gyorsan csak lehet, kerüljön rendezésre. Amit említenék még, amit nagyon fontos az emlékezetünkbe idézni, ugye a minta imádságban, ezzel sem mondok újat, de ismétlés a tudás anyja, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat kárhoztat ez az ismeret, amennyiben nem gyakoroljuk. Ugye azt mondja, hogy ezt az imádságot ajánlja Jézus, illetve ezt példaként ezt mondta el, amiben ez is elhangzik, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ugye ezt is már nem először halljuk, hogy az egész imádságból egyetlen dolgot emelt ki Jézus, amit miután az imád befejezte, ezt megismételt. Ezt. Egyedül csak ezt. Nem egyebet. Semmi más nem ismételt meg. Miért? Ezt miért? Mert jól tudta, hogy itt van az a pont, ahol egy kicsit hangsúlyozni, nyomatékosítani, még egyértelműbbé tenni kell. Az ismétlés mindig ezt jelenti. És még azt is hozzá kell tenni, hogy nem is csak egyszer ismételte meg, hanem egy pozitív, meg egy negatív formában. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, nektek is megbocsátati mennyi atyátok? Mondhatnánk, hogy ez már így egyértelmű, de még egy negatív oldalról is. És ha nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Itt már annyira minden oldalról meg van világítva ez a kérdés, hogy itt már tényleg mondhatom, hogy nincs kibúvó, és nincs ok félreértésre. Annyira egyértelmű. Aképpen, amiképpen. Ha nem egészen, akkor Istennél nincsnek fél megoldások. Akkor nincs megbocsátás. Emlékezzünk arra is, hogy egyszer megkérdezték, nem véletlen, hogy Jézus ezt hangsúlyozta annyira, mert még egyszer meg is kérdezték, hogy hányszor kell az én atyám fiának megbocsátani? Még 7-szer is? Nagyon érdekes megfigyelni Jézus megfogalmazásait, mert azt mondta, hogy nem mondom nektek, hogy még 7-szer is, mint amikor azt mondja, hogy megmondod ott a régieknek, én pedig azt mondom, mintha feloldaná, úgy tűnik, nem. Hanem még jobban hangsúlyozza, még jobban nyomatékosítja. Nem mondom nektek, hogy 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Azt hiszem, hogy ez is annyira egyértelmű, hogy itt nem tudunk kibúvót találni. Aztán a rómabeliekhez írt levélből idéznék egy igét a 17. verstől olvasom. Itt még egyel tovább lépünk. Ugye először elhárítani, ha lehet, a harag felgerjedését. Elfordítani. Ha megvan, akkor próbálni rendezni, amilyen gyorsan csak lehet. És megbocsátani annak a tudatában, hogy én Istentől csak akkor nyerek bocsánatot, ha én megbocsátok a másik. Ez feltétel. Ez nincs kibúvó. És ha olyan mélyre ásta le magát az ember lelkében a keserűség gyökere, a harag, neheztelés, akkor erre is hadd olvassak itt egy ige szakaszt. Hogyha már egy ilyen késztetést éreznénk, erre való késztetést. Olvasom az igét a Római Levél 12. fejezet 17. versétől. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém az igazságszolgáltatás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, elevenszenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Egy páratlanul gyönyörű ige szakasz, és egy olyan erkölcsi magaslat, mondhatom azt, hová tényleg csak Isten segítségével juthat el az ember. Azzal kezdi ugye, hogy senkinek gonoszért gonosszal. Igen, létezhet ilyen, hogy gonosz bántalom ér bennünket. Hogy nem csak félreértés, nem csak tévedés, nem csak valami kis, hát, emberi gyengeségből fakadó kis hirtelenkedés, hanem valami gonosz. És az, erre is azt mondja, hogy senkinek gonoszért gonosztal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. A tisztesség kívánja ezt. És azt mondja, hogy ha lehetséges. Én annyira csodálom és szeretem a Bibliában a kis finom árnyalatokat, amikor valamit olyan nagyon pontosan fogalmaz meg. Azt mondja, ha lehetséges. Mert hogy nem mindig lehetséges. Nem mindig van erre mód, mert kettőn áll a vásár, ahogy ezt szokták mondani. De hogy ha lehetséges, amennyire rajtatok áll minden ember, nincs kivétel, se rossz természetű, se életkortól függő betegség, vagy nem létezik olyan, ami kibúvót adna ez alól. Emberi gyengeségeket föl lehet most sorolni, felháborító dolgokat, bármit, azt mondja, nem. Minden emberrel, békességgel, igesen éljetek. És azt mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim. Megtorolni nem csak ököllel lehet dolgokat, és nem is csak szóval, hanem viszonyulással is. Ugye? Mentalitás, ha nem mondjam, hogy intelligencia, de mentalitás kérdése is, lelki alkat kérdése, hogy ki mennyire impulzív, valaki esetleg robban és még mozdul is, esetleg a másik pedig ugyan nem így reagál, de érzékelhető egy fal. És azt mondja, hogy ez is valahol a megtorlás. Mert a cél az lenne, hogy rendeződjenek ezek a dolgok, ha lehetséges. Hozzáteszi az ige, ha lehetséges. Ezért mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok semmilyen, sem olyan, sem amilyen módon. Semmilyen módon. Ha nem, mi legyen, mi történjen, mit ajánl ehelyett az emberi adok-kapok háború helyett? Azt mondja, hogy adjatok helyet ama haragnak. Milyen érdekes kifejezés. El lehet foglalni azt a helyet? El. Ha mi állunk annak helyébe, akkor ott már nincs hely. Kitöltöttük. Mintha egy ilyen hézag lenne ott. Ha mi állunk bele abba a helyzetbe, hogy ezt szokták mondani, akkor nem marad hely Istennek. Akkor az csak amolyan emberi megoldás lesz. Vagy ideig óráig való, vagy még csak annyi se. Semmi. Semmi nem változik. Ezért mondja, adjatok helyet, vagyis állj félre a hadakozásból, ne folytasd, adj helyet a maharagnak. Addig nem tud Isten cselekedni, amíg az ember ott van és hadakozik, és akár a maga igazát bizonyítja, vagy próbálja bizonyítani, akár megtorolni a rajta esett sérelmet, vagy bármilyen módon valami emberi igazságszolgáltatást próbál gyakorolni. Megtorlást, ezt is mondhatnám. És azt mondja, hogy tehát adjunk helyet ama haragnak, igazságszolgáltatásnak, mert megvan írva, enyém az igazságszolgáltatás. Én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ugye, ne felejtsük el, hogy ki az ítélet? Egyedül Jézusé. Azt mondja, hogy még az Atya sem ítél senkit. Még az Atya sem. Hogy merünk mi bárki fölött ítélkezni? Vagy tettel, szóval, viszonyulással, lelkülettel éreztetni valami elítélést? Hogyan merünk, amikor a mindenható Isten, az Atya sem ítél senkit, hanem mit tesz? Az ítéletet egészen, megint egy finomság, egy pontosítás, egészen a fiúnak adta, mivel hogy embernek fia. Nekünk itt nincs terepünk, sem ítélkezésre, sem abból fakadó megmozdulásokra, szóban vagy tettben. Azt mondja, hogy én megfizetek. Eljön az ideje. Engedjük kibontakozni, hogyha arról van szó a dolgokat. Álljunk félre, adjunk helyet a maharagnak. Ő napvilágra hozza, ha van mit, vagy napvilágra hozza, hogyha nincs mit. Ne mi erőlködjünk ezen. És azt mondja, mit ajánl a helyet? Ahelyett, hogy mi próbálnánk igazságot szerezni. Mit ajánl? Azt mondja, erre azt mondja, hogy azt ne. Mit igen? Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjúhozik, adj innia. Mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ezt is értsük jól, hogy nem olyan indítékból, hogy na most akkor eleven szenet gyűjtök a fejére. Legalább ezzel, legalább ennyit azért. Itt azért még tudok valamit tenni. Nem. Az indíték a lényeg mindig a szív. A belső hozzáállás. Azt mondja, ha éhezik, ha rászorul, valami olyan helyzetben van, hogy te tudsz tenni valamit érte neki, javára lenni, akkor ne vondd meg tőle. Akkor sem, hogyha nem rajtad áll az, hogy nincs békés viszony. Mert ugye azt mondja, ha lehetséges, amennyi rajtad áll, ha úgy gondol, hogy nem rajtad áll, hát nem rajtam áll, most akkor tartok 3 lépés távolságot. Nem, nincs közünk egymáshoz. Nem, van közünk egymáshoz, mindannyian egy testvéri közösségben. Azt mondja, hogy ha éhezik, adj ennie. És nem csak az éhségről van szó, bármiféle szükségletről. Lehet itt sok minden után éhezni ezen a földön, nem csak kenyér után. Sok minden után. És az, hogy eleven szén, ugye ez parazsat jelent. Parázs. És mit jelent ez a parázs? Hát a lelkiismeret is megmozdulhat ennek nyomán, ugye? Egy belső késztetés, hogy engedjük, hogy Isten gyújtson benne, ébresszen benne gondolatokat. És a legutolsó ige is nagyon fontos, amit itt olvashatunk, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Tehát nem vagyunk feljogosítva arra sem, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy valaki nem érdemli meg, akkor mi megvonunk bizonyos jót valakitől. Ha másban, nem legalább viszonyulásban. Nem vagyunk, mert ez már ítélkezés. Másrészt, mit mond az ige? Legyünk a mi mennyei atyánkhoz hasonlóak. A gyermekek azok a szülőre hasonlítanak. Mi csak akkor hasonlítunk a mennyei atyánkra, ha olyanok vagyunk, mint ő, hogy ő esőt és napfényt áraszt, jókra és gonoszokra egyaránt. Mi különbséget teszünk, már is az ítélkezés székébe ülünk. Ez az Antikrisztus, aki Isten helyébe teszi magát. Ez döbbenetes, hogy nem is gondoljuk végig igazán sokszor, hogy mit teszünk, hogyha ezt megengedjük magunknak. És azt mondja, ne győzettessél meg a gonosztól. Mi az a meggyőzetés? Hogyha úgy viszonyulok, ahogy ő. Hát ha te így, akkor én is így. Lehet, hogy nincs fizikai atrocitás, talán esetleg még szóbeli sem, bár a szív teljességéből szól a száj, ezt már nehéz megállni, ami ott belül van, az ki fog jönni előbb-utóbb. De ha mégsem, hatán gondoltam is, nem jött ki számon, de hogyha az ember a szívében ezt ápolgatja, az okvetlenül tükröződni fog, mindenképpen tükröződni fog a magatartásában, viszonyulásában, lelkületében. És akkor meggyőzetett a gonosztól, legyőzetett, le van győzve, elbukott. Lehet, hogy a másik nagyobbat vétkezett, de ő is. Ha most mérlegre tennénk, indítékok szerint, mint hogy nem tehetjük mérlegre, pont ezért, mert nem ismerjük a hátteret, az indítékokat. Egyedül csak Isten ismeri. Ő tesz majd egykor, a maharag napján, mérlegre mindent, előzményeket, hátteret, indítékokat, minden részletkérdést ő vizsgálhat meg. Egyedül övé az ítélet. És azzal fejeződik be, hogy ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Tehát nem elég az első felére gondolni, hogy ne győzettessél meg a gonosztól. Jó, hát akkor valahogy azért megtartom magam, és igyekszem, hogy még a szívembe sem viszonyuljak úgy, ne úgy gondoljak rá, de ennyi, tőlem többet ne várjanak. Nem, az ige azt mondja, hogy magasabban van ez a léc, amit Isten elénk állít, hogy legyünk a mi mennyei atyánkhoz hasonlóak. Ez nem ilyen alacsonyan van. A gonoszt jóval győzd meg. A következetes, folyamatos jó viszonyulás annak ellenére, ami tapasztalható esetleg a másik részéről továbbra is. Ha nem tapasztalunk változást, mégis a jó viszonyulás, az a jóval meggyőzés egyedüli eszköze. Nem biztos, hogy, inkább így mondom, hogy biztos, hogy nem fog mindenki megváltozni itt a Földön a jó viszonyulás hatására, mint hogy tudjuk is, hogy ez így lesz, de akiben van egy kicsi remény, aki felül egy kicsi remény még van, az csak ezáltal fog megváltozni. Nem szemrehányás, korholás, fejére olvasás, ledorongolás, és így tovább, megszégyenítés, sok mindent mondhatunk még, nem, az csak olaj a tűzre. Az az igazi, belső, meleg, jó indulatból fakadó jó. Ha azt tapasztalja, ha valami egy embert csak ezt tud lefegyverezni. Hát ezért küldte el Jézust erre a földre Isten. Ugyanezért. Ugye? És ugye itt az óriási kérdés, meg a probléma is egyúttal, mert hiszen mondhatjuk azt, hogy csak így van értelme részt venni az úrvacsorában. Csak így. Azt mondja az ige, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak. Miképpen Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Efézus 4.32. Mit mond? Jóságosak, irgalmasok, megbocsátván egymásnak. És mennyire, hogyan, milyen szintig? Miképpen Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Amit Isten megbocsát, arra azt mondja, hogy arról emlékezés többé nem lészen. Tenger mélységébe veti. Nem hozza elő újból és újból, ugye? Amit ezt, talán tudjuk ezt tapasztalatból, biztos van ilyen tapasztalatunk, hogy valami miatt nagyon bánkodtunk, összetörtünk, önmagunk előtt megszégyenültünk, és tudtuk rendezni Istennel és emberekkel, és utána nem tudtuk fölidézni magunkban a lelkiismert furdalást. Ez így van. A tényt magát tudjuk, emlékszünk rá, hogy mit tettünk, de azt a mardosó érzést, ha szinte, bocsánat a szóért, szinte vezekelve magára venni az ember újból, mert nem tartja magát méltónak, hogy attól megszabaduljon, nem tudja felidézni többet. Ez így van. Ezt tapasztalatból mondom. A tényre emlékszik az ember, de nem mardos. Nem gyötör. A valódi elrendezés az ezt jelenti, és hogy Istennél azt mondja, hogy miképpen Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ezt jelenti. Mi aképpen, amiképpen. Szóval csak így van értelme az úrvacsorában részt venni. Különben, most szinte szentségtörés, amit mondok, De üres formaság csupán. Üres formaság, aminek semmi értelme. Mondhatjuk azt, hogy egy hold cselekedet, amitől éppen megtisztítani kell az életünket, nem pedig gyakorolni. Egy halott élettelen nem használ, nem tisztít meg, nem ér semmit. És nem csak, hogy nem ér semmit, hanem káros. Egyenesen káros, mert azzal áltatja és nyugtatja magát az ember, hogy minden rendben van. Minden rendben van, úrvacsorát vettem, minden rendben van. Emlékezzünk csak egy szóra, egy mondatára Jézusnak. Egy úrvacsora alkalmával hangzott el. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tehát pusztán magának a szertartásnak a végrehajtása nem jár automatikus megtisztulással. Nincs valami varázs ereje. Részt vettem, megtörtént, most megtisztultam. Ez nem így van. Ez nem így működik. Értett, az ige be is azonosítja, hogy értette pedig ezen Júdást, aki őt elárulandó volt. Ő nem tisztult meg a szívében, ő nem változott, pedig ő is részt vett, de nem használt neki. Nem használt neki a hallott beszéd, meg a cselekedet, a cselekmény, amiben részt vett. Sőt, és itt a sőt, ez a veszély, rosszabb állapotban ment ki, mint ahogy oda bejött. Ugye? Tudjuk? Miért is ment ki? Azért, hogy elárulja. Rosszabb állapotba került. Miért? Mert amely ige nem lágyít, az megkeményít. Amikor Isten egy alkalmat, lehetőséget ad a bűn rendezésre, a megtisztult szívre, az tiszta szív állapotának a visszanyerésére, és az ember ezzel nem él, mert a feltételeket nem teljesíti, akkor rosszabb állapotba kerülünk. Csak ha a szívünket átengedjük, akkor van hatása. A szív a lényeg, nem a külső cselekmény önmagában. Sőt, mondhatjuk tényleg azt, hogy még a többiek szíve meglágyult, a tanítványokra gondolok, a többi 11-nek a szíve meglágyult, az övé megkeményedett. Szóval, hogyha van egy elrendezetlenség, egy neheztelés, egy feloldatlan, feszült állapot, és így vesz részt rajta az ember az úrvacsorában, így vesz részt, akkor nem tisztul meg, hanem rosszabb állapotba jut. Rosszabb állapotba jut. Megkeményedik. Mert ahogy az igen mondja, vagyis hát ez a Ellen White idézet, hogy amely igen nem lágyít, az megkeményít. Ez tényleg így van. És minden alkalommal érezzük azt, hogy íme itt az alkalmas idő. Itt az üdvösség napja. Amikor egy előkészületi időszak van. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Hallani a szavát, és mégsem tenni meg, amire indít, ez a megkeményedés útja. Tehát hallani, de mégse tenni meg. Olvassuk az igébe, hogy nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Amikor érzünk egy belső késztetést a lelkiismereten keresztül, a Szentlélek késztetését, de az ember rugódozik ellene, hogy de nem, meg ezért, meg azért, meg is millió indokkal hárítaná el, amire készteti a Szentlélek. Azt mondja, nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod, nehéz, de nem lehetetlen. Mert Isten szabad akarattal teremtett bennünket. A lehetőséget nem vonta meg Isten, hogy rugódozzunk, és akár benne maradjunk, benne ragadjunk ebbe a rugódozó állapotban. Így válik az ember, és mindenki a saját sorsának kovácsává. És most hadd tegyem föl ezt a kérdést, hogy mit tegyen valaki, ha úgy érzi, hogy nem tudja még pillanatnyilag rendezni a kapcsolatát valakivel. Családtaggal, egy testvérével, gyülekezeti testvérével. Hogyha nem tudja még, valahogy nem tudja még rávenni. A lelkében ott van a felgyülemlett neheztelés, harag, a felnövekedett keserűség, ami nem lett idejében kitépve. Néhány gondolatot szeretnék erre is mondani az ige alapján. Először is, legelőször nézzünk magunkba. adós szolga példázata. Ugye? Mi mindnyájan adósok vagyunk. Mindnyájan. Bűneink miatt jóvá tehetetlenül, hogy így mondjam, eladósodtunk. Megfizethetetlen adósságunk van Isten felé. És ő elengedte. Ő kész elengedni. A legutóbbi úrvacsora óta eltelt időszak bűneit is. Kész elengedni. Ha megbánjuk, megvalljuk, eléjárulunk, rendezni akarjuk, ő kész. Ő kész. Kész megtenni. Nézzünk magunkba, és szálljuk oda magunkat tényleg komoly imádsággal, és hogy kérjen ki, kérjünk mindannyian isteni segítséget, és hogy induljunk el tenni, amire a lélek készített bennünket. Az első lépés csak a másik felé. Az első lépést. Higgyünk benne, hogy Isten segít, mert ez az út az ő akarata. Lehetetlen, hogy magunkra hagyjon bennünket, hogyha a rendezés vágya megvan az emberben, bárki felé, rokon, családtag, gyülekezeti testvérünk. Tehát higgyünk abban, hogy Isten segíteni fog, támogatni fog, erőt ad és szavakat ad, és a másik szívét is formálja. Milyen példa juthat eszünkbe? Jákob Ézsau. Ugye? Megindult haza. Nem tudott még semmit. Azt tudta, hogy jött a hír, 400 fegyveressel jön vele szemben Ézsau. Úgy indult meg, hogy nem tudott semmit. Aztán jött a hír, hogy még nem csak, hogy... Tehát most már konkrétan jön vele szemben 400 fegyveressel Ézsau. És mit tett? Könyörgött. Imádkozott. Istennel küzdött. Nem a testvérével. Ő vele már akkor találkozott csak, mikor megküzdötte maga harcát Istennel. És Isten pedig mit tett? Hát mindkettejükre hatott. Ugye Ézsaunak is. Hát a lelkületét, a lelkét meglágyította, amit ember el nem tudott volna érni. 400 fegyveres után a testvére nyakába borul, 400 fegyveres mellett. Gondolom néztek nagyokat. De ezt képes Isten véghez vinni. De csak akkor, ha az ember odaszánja magát, és a maga részét azt kész vállalni, rendezni Istennel, emberrel, és tényleg könyörgésre szánja oda magát, és engedi a maga szívét is átformálni, lágyítani, és kész arra, hogy Isten bevilágítson a lelke legrejtettebb zugaiba, és esetleg ott még fel nem ismert dolgokkal szembesül. Nem jó érzés, de nem a jó érzés a célunk, hanem az igaz emberi való átalakulás és válás. Tehát ez a második, amit szeretnék említeni, egyik, hogy magunkban nézni, aztán, hogy imával küzdjünk Istennel, és higgyünk abban, hogy ő előttünk jár, és ő a másik szívét is formálja, és előkészíti az utat. Merjük megtenni az első lépést, ő elénk jön és segít. És harmadik pontként hadd említsem meg azt, ezt a kérdést vessem fel, hogy és mit tegyen az ember, ha mégsem tudta rászánni magát. Meglepő lesz talán, amit mondok, akkor ne vegyen úrvacsorát. Akkor ne vegyen úrvacsorát, és ezt kimondom, hogy ez nem jó megoldás. Ez nem is megoldás. Ez nem rossz, ez nem jó döntés, ez rossz döntés. Csak egyetlen jó döntés van, ami jó megoldás is egyben, rendezni és úrvacsorát venni. Ez tehát rossz döntés, de a kisebbik rossz döntés. A nagyobb rossz döntés az az, hogy úrvacsorát veszek rendezetlenül. Rettenetes dolog ez. A kisebb rossz az, hogy akkor nem tudtam még. Nem jutottam el odáig. Valami még gátolt, megkötözött, Isten segítségét kérem. A folyamatban még nem tartok ott, de remélem, hogy beérik a lelkemben. Akkor vállalja fel az ember őszintén és egyenesen, hogy nem tudott még erőt venni magán, nem tudta még rászánni magát a rendezésre. Egyúttal felvállalva Isten és emberek előtt azt, amit Jézus mondott, hogy ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Akkor fel kell vállalnunk, hogy akkor semmi közöm nincs, most pillanatnyilag nincs közöm Istenhez. Mert azt mondta, meg nem moslak téged, hogy ez egy láncreakció. Nincs közöm Istenhez, mert nem moshatod meg. nem moshat meg, ha nem rendezem a testvéremmel a kapcsolatot. Ezek egyik a másikból fakad, egy láncreakciót indít el. Vagyis azt jelenti, hogy jelenleg nincs az embernek akkor bensőséges, mély, igazi kapcsolata Istennel. Ha lenne, akkor embertársával is tudná rendezni, amennyire rajta áll hozzátéve. És akkor az egyetlen legfontosabb, legsürgősebb, mondhatom, hogy égetően sürgős és sürgető teendője az, hogy ezt az Istennel való kapcsolatát helyreállítsa. A maga személyes Istennel való kapcsolatát. Mert Isten aztán majd felkészíti az összes többire. Azt már őre bízhatjuk. És hozzá kell tennem, hogy ez csak egy nagyon rövid átmeneti állapot lehet. Az, hogy az ember azt mondja, hogy akkor most meghozom ezt a rossz döntést. Rossz döntés, de a kisebbik rossz. Ez csak egy rövid átmeneti állapot lehet, hogy a semmi között hozzám állapotban van az ember, mert ha meg nem moslak, akkor semmi között nincs hozzám. Miért csak rövid állapot lehet? Azért, mert ha ebben az ember tartósan benne marad, ha ez az állapot hosszúra nyúlik, akkor egy nagyon romboló, pusztító folyamat indul el. Romboló és pusztító. Elsősorban a saját maga számára. Mind lelkileg, mind testileg. Pszichoszomatikus betegségek keletkezhetnek ebből az állapotból. Olyan betegségek, amik aztán már testi betegségek, de lelki oldalról indultak el. Tehát elsősorban ez a pusztító, romboló folyamat saját maga számára, de másokra is, és a közösségre is kihat. És a harmadik veszély, nagy veszély, hogy ez rögzül. Megszokás által rögzül. Egyre nehezebb kilépni belőle, vagy nem is csak kilépni, hanem a rendezés által megoldást találni. De azt mondom, hogy de formaian ne vegyen az ember úrvacsorát. Ne! Mit nevezek formai úrvacsoravételnek? Annak, hogy valaki más lábát megmosva úrvacsorát veszek. Valaki másét, alázattal, odaadással, úgy, ahogy kell, mintha Isten, most, Jézus mostán meg az enyémet, ott abban már nincs hiba, csak nem azzal. Tehát van mögötte egy rendezetlen dolog. Ha azért nem lenne hajlandó megmosni, az egy más kérdés, hogyha a másik fél nem hajlandó. Az egy másik dolog, de ha annak a részéről ott van a készség, az egyik fél részéről legalább, hogy ő kész lenne, akkor ő rendben van. De ha erre nem kész, akkor ez a megcsúfolása az úrvacsorának. Az eredeti rendeltetése szerint ez a sárba tiprása és a megcsúfolása az úrvacsorának, ezt kimondhatom. Megtenni azt, ami egy mély belső lelki változásnak a külső jele, miközben belül nincs meg a fedezete. Ugye? Nincs változás. Ezt kimondom, hogy csalás, hazugság és képmutatás. Enélkül megtenni. És pusztító, gyilkos dolog. Mert az embert a lelki megkeményedés és a Szentlélek elleni bűn állapota felé sodorja. Olyan, mint, most csak ilyen evilági példákat mondok, de talán nem is szükséges, házasságot kötni, miközben valaki más szeret az ember, vagy megkeresztelkedni, miközben bálványimádó. Tehát ettől nem fog megváltozni semmi belül formai megcselekvése miatt. És mit mond az ige? Tehát az egész közösségre is kihat. Azt mondja, hogy ezért van ti köztetek sok beteg, erőtlen, és alusznak sokan. De ebben lássuk meg a jó oldalát is, hogy ha viszont nem így járulunk az úrvacsorai asztalhoz, ha nem így készülünk föl rá, hanem úgy, ahogy az ige mondja, akkor a beteg meggyógyul. Az erőtlen erőre kap. Az alvó felébred. Erre adatott az úrvacsora. Az Istennel való kapcsolatunk megújítására, és az egymással való kapcsolatunk megújítására. De ez a sorrend kötött. Önvizsgálat, annak alapján ugye a rendezés, az készít fel a lábmosásra, mert ugye ez az önvizsgálat felismerésekhez segít, és annak a felismerésére, hogy én is megmosásra szorulok, mindegy, nem dekázgatunk, nem mérlegelünk, hogy ki mennyit, egyaránt adósok vagyunk, és a lábmosás tesz alkalmassá az úrvacsorára, a kenyér és a pohár, mint jelkép segítségével. Ugye azt mondja, hogy testem és vérem, mondja Jézus. És aki nem vizsgálja meg magát, aki mondjuk szemet húny a szívében talált bűnök felett, vagy aki engesztelhetetlen lelkületet tanúsít, arra mit mond az ige? Méltatlanul vesz úrvacsorát, és azt mondja, hogy az nem becsüli az Úrnak testét. Ez félelmetes, hogy nem értékeli, nem becsüli Krisztus értünk adott áldozatát. Nem becsüli, ezt mondja az ige. Hol használja még azt a legsúlyosabb kifejezést a Biblia, hogy menthetetlen? Menthetetlen vagy, ó ember, bárki is vagy, aki ítélsz. Ugye? Azt mondja, menthetetlen. Menthetetlen. Vagyis nincs megmentőd, nincs megváltód. Mert a megváltó a bűnösökért jött, akik megbánják, rendezni akarják Istennel és emberekkel. Nem használ neki a Krisztus vére, nem tisztul meg és nem szabadul meg. Mondhatjuk azt, hogy megtörténhet az, hogy valaki a saját eszméi fogságában megkötözve a sötétben marad. Az úrvacsora ellenére is. A tékozló fiú bátyja is kívül maradt, ugye? Nem ment be. Rajta múlt. De aki nem tud megbocsátani, az a sötétben marad. Végül a külső sötétségben. Tudjuk, hogy ez a kifejezés mit jelent a Bibliában. Külső sötétségben. Ahelyett, hogy abban a felszabadult örvendezésben venne részt, ami már most kicsiben itt a minden egyes alkalommal az úrvacsora után is tapasztalható, amikor legördül az ember szívéről a bűnteher, amikor rendezte Istennel és emberekkel, és valóságosan tapasztalható, nem csak valami elméleti szinten, úgy matematikai példaként egyenlő, hát akkor most én bűntelen vagyok, hanem egy valóságos érzékelhető lelki felszabadulás, öröm, megtisztulás, örvendezés az atyai házban. Ugye ez a kicsiben példázza azt a majdani, egykori örvendezést Isten országában, ahova azok kerülnek, akik ezt az utat itt a földön végigjárták, és akik a mennyei atyához hasonlóan jót adnak különbségtétel nélkül mindenkinek, akik igyekeznek, hogyha még be is csúszik valami, mert emberek vagyunk, nem kéne atyám fiai ezeknek így lenni, mondja az apostol, de ha mégis megtörténik, van szó szólónk, az igaz Jézus Krisztus, előttünk az út kikövezve a bűnbocsánat, a bűnrendezés útja. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy éljünk ezzel a most még felkínált lehetőséggel, a nyitott kapuval, hogy nehogy a zárt kapu elé kerüljünk, azon próbáljunk zörgetni, mert az többé nem nyitatik meg. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy gondoljuk ezeket az igéket végig, és éljünk ezekkel, éljünk ezzel a lehetőséggel, és hogy valóban tényleg egy felszabadult, boldog, örömteli örvendezés napja lehessen a jövő heti úrvacsora napja. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád. Köszönjük neked, hogy olyan világosan elénk tárod a bűntől való szabadulás, a bűnrendezés útját, mind veled, mind embertársainkkal. Köszönjük, hogy itt nincs hézag, egyik lépés a másikat követheti. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell sötétben botorkálnunk, botladozva, de kérünk téged, ami emberi természetünk ismeretében, mi gyengeségeink tudatában, hogy te adj késztetést és erőt mind a magunkkal való szembenézésre, mind annak az elhordozására, amit látunk magunkban, és mind pedig az őszinte hozzád, eléd járuláshoz, hogy bocsáss meg nekünk, Urunk, és ennek a feltételének a teljesítéséhez is, hogy nem őrizhetünk meg a szívünkben, lelkünkben, a legrejtettebb zugokban meghúzódva sem valami haragot, neheztelést, vagy fenntartást, vagy bármit embertársunkkal szemben. Köszönjük, hogy ezt kitisztítani szeretnéd, hogy ennek a mázsás terhét, súlyát leemelni kívánod a lelkünkről, amit majd csak akkor tapasztalunk igazán, hogyha letesszük valóban, mint amikor hosszú időn keresztül egy nehéz terhet visz az ember, és leteszi, és szinte úgy érzi, hogy felszárnyol, felrepül. Kérünk, segíts Istenünk a te szent lelked által, kinek-kinek, mindenkinek a maga élethelyzetében, add meg azt a szükséges segítséget, ami kell ahhoz, hogy megvalósulhasson a te eredeti terved, szándékod, hogy egy igazi felszabadult öröm ünneppé válhasson az úrvacsora. És kérünk, segíts meg ebben mindannyiunkat, ahogy ezt ígérted is, és köszönjük, hogy imánkat meghallgatod. Jézus nevében. Amen.